23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok az Európa Rádió híreivel. Az országgyűlési választáson induláshoz szükséges ajánlásokat tartalmazó ajánlásgyűjtő íveket legkésőbb pénteken vissza kell vinniük a jelölteknek a választási irodákba, különben ívenként 1000 forint bírságot szabnak ki rájuk. Az országgyűlési választáson induló jelöltek és jelölő szervezetek csak a választási irodák által kiadott éveken gyűjthetik az ajánlásokat. Az éveken szerepel az ív sorszáma, az egyéni választókerületi választási irodák ez alapján tartják nyilván, ki mennyi ívet vett át. A jelöltek pénteken 16 óráig gyűjthetik az országgyűlési választáson induláshoz szükséges ajánlásokat, az íveket pedig ezután vissza kell vinni a választási irodákba. Az összes olyan ajánlóívet, amely nem üres, pénteken 16 óráig kell visszaszolgáltatni, azokat pedig, amelyek nem tartalmaznak ajánlást, legkésőbb szombaton 16 óráig. 4 évvel ezelőtt a jelöltek jelölő szervezetek országosan összesen mintegy 9300 ajánlóívet nem vittek vissza a választási irodákba, az illetékes választási bizottságok ezért több mint 9 millió forint bírságot szabtak ki rájuk. Múlt héten 45.300-an fordultak influenza-szerű tünetekkel orvoshoz, a figyelő szolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ heti jelentésében. Ez az adat a múlt hetit megelőző héten 55.700 volt. Február 23-a és március 1-e között légúti fertőzés tüneteivel 229.700-an keresték fel orvosukat. A közlés szerint a 9. héten orvoshoz fordult betegek csak nem 41%-a volt gyermek, több mint 30%-uk pedig 15 és 34 év közötti. A múlt héten 18 közigazgatási területen csökkent és 2-n emelkedett az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók száma az előző héten regisztrálthoz viszonyítva. Akut légúti megbetegedések halmozódásáról 2 jelentés érkezett Hajdú-Bihar és Tolna vármegyéből, a tömeges megbetegedések egy bölcsödét és egy általános iskolát érintettek. Kórházba múlt héten 195 embert vettek fel súlyos akut légúti fertőzés miatt, közülük 12-en szorultak intenzív, szubintenzív ellátásra, olvasható a közleményben. Jövő vasárnapig biztosan nem indít járatot a Wizz Air Izraelbe, Dubajba, Abu Dhabiba és Ammanba sem. Kiemelték, hogy erre az időszakra a légitársaság jelentősen sűríti a Sharm el-Sheikh és Budapest közötti járatainak számát, péntektől heti 10 alkalommal lehet a két város között utazni. A légitársaság hálózatában jelenleg ez az útvonal biztosítja a legjobb összeköttetést Izrael és Európa között. A légitársaság továbbra is szorosan követi a fejleményeket és folyamatos kapcsolatban áll a helyi és nemzetközi hatóságokkal, repülésbiztonsági ügynökségekkel és az érintett kormányzati szervekkel. Az üzemeltetési döntéseket folyamatosan felülvizsgálják, a légitársaság menetrendje a helyzet alakulásának függvényében változhat. A világ legjobb fenntartható turisztikai kezdeményezésének járó elismerést nyerte el a miskolci Ehető Erdő Erdei Gastro Express élményprogram a Green Destinations nemzetközi versenyén a virágzó közösségek kategóriában. A díjat a világ legnagyobb turisztikai szakmai eseményén adták át Németországban. A miskolci program a Bükk Erdeit, a természetismeretet és a helyi gasztronómiát kapcsolja össze. A résztvevők szakvezetéssel járják be az erdőt, megismerik az ehető növényeket és az erdei ökoszisztéma működését, majd a túra végén a Bükk alapanyagaiból készült fogásokat kóstolhatják meg az egyik miskolci étteremben. A koncepció lényege, hogy a Bükk erdeinek vadon gyűjthető kincsei, gombák, bogyók, gyógynövények és vadhús fenntartható módon helyi vendéglátóhelyek közreműködésével kerüljenek az asztalra. A sikertörténet a bükki kör séfekből, borászokból, szállásadókból, erdészekből és kreatív szakemberekből álló szakmai együttműködésével kezdődött. Ötletgazdája Bózsó Gyula erdész.
Az időjárásról.
Pénteken túlnyomon derült napos idő várható, csapadék nem lesz, a légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad, a hőmérséklet csúcsértéke 12 és 19 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották. Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. 12 éves lett a Tesó blog.
Hát kezdetben volt a Tesó újság, ahogy említetted volt, amikor még más kultúrája volt az olvasásnak, a találkozásnak, meg úgy az egymással való bánásnak is talán, egy picit Kárpátalján. Más volt a közösségünk. 2013-ban kaptam a megbízást, hogy ezt a Tesó újságot helyezzük új alapokra, illetve folytassuk.
A Szatmári Református Egyházmegye házasságheti programja.
Azért mindig, ahogy ezt el is mondtam a templomba a gyülekezetnek, minden lelkipásztor bizonyára nagyon szereti, amikor a feleségével való beszélgetés 100 ember hallgatja, és számomra nagyon megragadó volt az egész alkalomnak a meghittsége, ugyanakkor a lazasága.
Európa hét legveszélyeztetettebb örökségi helyszíne közé került az Őralja Boldogfalvi Református templom.
A hét most endangered, magyarul a hét legveszélyeztetettebb, az Európa Nostra egyik legfontosabb európai programja, amely a legsérülékenyebb örökségi helyszínekre irányítja rá a figyelmet, és szakmai segítséget mozgósít. A Őraja Boldogfalvi templom esetében ezt a következtetést vonhatom le, hogy most akkor teljes gőzzel kihasználva ennek a úgymond lehetőségét, hogy Európa szeme elé kerültünk, és remélhetőleg nagyon sokan a hátunk mögé állnak szakmai és anyagi támogatással.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
Határtalan. 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 Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. 12 éves lett a Tesó blog. A KRISZ, vagyis a Keresztény Református Ifjúsági Szövetség online felülete az elmúlt években nem csak egyházi, hanem társadalmi és kulturális kérdésekben is megszólalt, keresztény szemlélettel reflektálva a világ történéseire. Hitről, közéletről, médiáról és a fiatalokat érintő témákról is rendszeresen olvashatunk náluk. A 12 éves jubileum kapcsán Laskoti Zoltán főszerkesztővel beszélgetünk az indulásról, az elmúlt évek tapasztalatairól és a jövő terveiről. A riporterek Birta Zoltán és Oniszkó Györgyi.
Azt gondolom, hogy a kárpátaljai fiatalság jelentős százaléka olvasott Tesó újságot, a KRISZ-nek az újságát, ami éven keresztül a kis közösségünknek egyik meghatározó kis visszatekintő lapja volt, amely sajnos idővel gyakorlatilag átalakult, de most azért más formája van, és gondolok, akkor februárban volt 12 éves, és e kapcsán is zajlik a beszélgetés. Gratulálunk az elmúlt 12 év munkátokhoz.
Állásan köszönjük szépen.
Hogyan indul a Tesó blog? Mi volt ennek a kezdeti formája?
Hát kezdetben volt a Tesó újság, ahogy említetted volt, amikor még más kultúrája volt az olvasásnak, a találkozásnak, meg úgy az egymással való bánásnak is talán, egy picit Kárpátalján, más volt a közösségünk. 2013-ban kaptam a megbízást, hogy ezt a Tesó újságot helyezzük új alapokra, illetve folytassuk. Én ezt a megbízást úgy fogadtam el Sipos József akkori KRISZ elnöktől, hogy egy picit gondoljuk át ennek az újságnak a megjelentetését, terjesztését, és próbáljunk optimalizálni minél kevesebb erőbefektetéssel és minél kevesebb energiabefektetéssel, minél több fiatalt elérni. Ezért elengedtük a nyomtatást, nagyon nehéz volt elengedni ezt az újságot. Engem is rengeteg nosztalgia köt hozzá, meg vannak még lefűzve a régi számok, és az oldalunkon el is érhető egyébként digitálisan a régi számok, de aztán 2014. február 17-én elindult a Tesó blog 3 bejegyzéssel, és onnantól fogva egészen a mai napig több-kevesebb intenzitással, de folyamatosan 12 éve működünk és gyártjuk az értékes tartalmakat, hiszen mi nem más blogok tartalmait osztjuk meg, hanem a blog működése mögött valóban van egy alkotói munka, úgy a web oldal fenntartása mögött, mind a korrekciós szinten, mind a szövegek létrehozása mögött. Ezért nagyon hálásak vagyunk. Azért is hálásak vagyunk, hogy ez a blog már régen túlnőtte azt, amire hivatott a Tesó újság, hiszen már nem Kárpátalja és nem csak Kárpátalja a célterületünk és célközönségünk, hanem az olvasottsági adataink alapján a Kárpát-medence, sőt a tengeren túl magyar reformátussága is olvas minket, aminek mi nagyon örülünk, és nagyon nagy áldásként éljük meg ezt.
Ugye, aki a Tesó blogra és azon belül a bemutatkozásra téved, ott a blog tulajdonképpen szolgálatként határozza meg önmagát. Mit jelent az online térben szolgálni?
Ez egy nagyon széles kategória. Számunkra azt jelenti az online térben szolgálni, hogy kevés alkalommal találkozunk egymással offline körülmények között, kevésszer tudunk meginni egymással egy kávét, mondjuk, hogy elbeszélgessünk, de van egy közös cél, amit jelenleg én Kárpátaljáról, aztán több szerkesztünk Magyarországról, Nyugat-Európa más részéről, volt olyan, hogy a tengeren túlról dolgozott be valaki hozzánk, tehát ezeket a fizikai határokat és nagyon sokszor lelki határokat is átlépve mégis tudunk egy célért dolgozni, és az online szolgálatot mi valóban úgy éltük meg, mint ahogy az imádkozó ember sokszor a közösséget megéli a tőle távol lévővel, lehet, hogy 100 kilométerek választanak minket egymástól, de az Istennél találkozunk, úgyhogy hálásak vagyunk azért, hogy a fizikai határok nem befolyásolják ezt a szolgálatunkat, és itt tudjuk végezni egy célért, az evangélium képviselete ügyében, illetve azért, hogy bizonyságot tegyünk a hitünkről és hitvallásunkról, ami szintén megtalálható az oldalunkon.
Beszéljünk kicsit a stábtagokról, mert ha nézzük a cikkek feletti neveket, akkor nagyon ismerős nevekkel találkozunk.
Egy olyan szerkesztő gárdával indultunk el 2014-ben, amit megörököltünk részben a régi Tesó újságból, és azóta is fontosnak tartjuk, hogy ez a szerkesztőgárda folyamatos megújulás, változás közben kész legyen befogadni újabb tagokat. Több pályázatot is hirdettünk, alkotói pályázatokat, ahol új szerzőket kerestünk, és soha nem fáradunk el új arcokat keresni. Ezért nagyon változatos a szerkesztőgárda, hogyha végignézitek a neveket, találhattok ott olyanokat, akik évek, évtizedek óta szolgálatban vannak Kárpátalján, és vannak olyanok, akik talán még most tanulnak felsőoktatási intézményben, vendégszerzőként, vagy már állandó szerzőként. Vannak olyanok, akik néha-néha írnak egy szöveget, lehet, hogy nem minden hónapban publikálnak, de azért hozzátesznek a blog működéséhez, és szeretjük és szeretnénk ezt továbbra is ilyen rugalmasan tartani, hiszen nekünk tényleg nem az a célunk, hogy valamiféleképpen intézményessé váljunk, hanem hogy ez a szolgálat tovább menjen, ki mikor mivel tud beszállni.
Ugye a szerkesztői gárda az óriási. Hogyan zajlik az együttműködés, hogy hogyan kerülnek ki a posztok?
Van ennek egy szépen bejáratott algoritmusa. Ha megszületik egy szöveg, akkor beküldjük a hónapfelelősnek. Van egy hónapfelelősünk, aki abban a hónapban áttekinti a beérkezett szövegeket, illetve biztosítja azt, hogy minden posztnapunkon menjen ki szöveg, és amikor a hónapfelelős megkapja a szövegeket, továbbítja nekem, mint főszerkesztőnek, korrektornak és webszerkesztőnek. Palai Ferenc a webszerkesztőnk, akinek nagyon-nagyon hálásak vagyunk a munkájáért, illetve Papszaniszló Adrián az, aki korrektorként nagyon sokat tesz azért, hogy a szövegek szép, ékes formában, gondozottan és logikailag is egységesen jelenjenek meg. És amikor úgymond a szöveget a szerzővel egyeztetve gondozzuk egy picit, illetve alakítjuk, ha szükséges, akkor kerül ki a felületünkre, és onnantól fogva a szöveg önálló életre kell. És megjelenik vagy más kárpátaljai médiumok reposztjában, vagy magyarországi médiumok reposztjában, vagy lesz belőle nyomtatott anyag, és így készült már belőle kiadvány is, imaséta is. Onnantól fogva számunkra a legérdekesebb, hogy mi lesz abból, amit kiadunk a kezünk közül.
Igen, a kiadványok szempontjából is érdekes, hogy erre nem olyan rég, pontosabban már láthattuk, illetve sokan foghattuk, és a Mellesleg van Szentilek is tesőből kiadványt, ami azért érdekes, mert ezt Olasz Timitől hallottam, bár ne ő is csak hozta valakit, hogy amikor olyan stresszes volt a helyzet, akkor még azt mondta, hogy Mellesleg van Szentilek is, és ez mindig megmaradt az én lelkemben, és ebben kiadvány is született.
Így van, ez egy pünkösdi kiadványunk, ami egy hiánypótló szándékkal született, ugye a pünkösd ünnep körét járjuk körbe benne, illetve a lélek ajándékainak a témáját járjuk benne körbe, ami úgy református tanításban jelen van, de nem mindig teszünk rá akkora hangsúlyt, hogy erről egy külön kiadvány is készüljön, és nagyon hálásak vagyunk azért, hogy ez a kiadvány elkészülhetett, és én különösen személyesen is hálás vagyok Idős Pocsai Sanyi bácsinak, hogy megírta az előszót ez a kiadványhoz. Egy hatalmas biztatás volt nekünk, hogy ő vállalta, hogy ezt a kiadványt így népszerűsíti, és így mutatja meg, hogy milyen lelkiértékek találhatók benne.
Melyek azok a témakörök, amelyek ugye a legnagyobb visszhangot váltják ki, vagy amelyekről úgy gondoljátok, hogy az olvasók körében igazán érdekel téma?
Régebben próbáltunk az olvasó közönség segítségével rászűrni azokra a témákra, amikről írjunk, és ez a próbálkozás részben hozott eredményt, de módszert váltottunk, és az írások aktualitása mindig az adott egyházi év ünnepeihez igazodik, legyen szó akár adventi kalendáriumról, adventi naptárról, amit minden nap posztolunk advent idejében, vagy esetleg bőti sorozatról, ami pont vasárnap indult el, és ajánlom mindenkinek a figyelmébe, Olasz Timi zseniális írással indított. Ma is jött ki új tartalom, pénteken is fog kijönni új tartalom, ajánlom mindenkinek ezt a sorozatot, illetve hát ezen túl az életkori sajátosságainkat felhasználva, és azokat a kihívásokat felhasználva, amikkel küzdünk, ezeket a kihívásokat is előhozzuk. Ha már megharcolt kihívások, akkor próbálunk egy pici kiutat is mutatni belőle. Illetve mivel van köztünk szakképzett, lediplomázott, például pszichológus, lelki dolgokkal foglalkozó szakember, az ő írásaiban azért a szakma is megjelenik. Tehát ilyen szakmai jellegű cikkek is vannak.
Miért érdemes ezzel a változó világgal felvenni a versenyt, akár a médiák szempontjából is, mert a reformáció idején tudjuk, hogy kocsmadolok azok voltak azok az eszközök, amik legtöbb ember tudták elérni, és ezt alkalmazták a reformáció korában. Ma láthatjuk, hogy muszáj vagyunk lépést tartani az információknak a formációival is, és itt ezeken a tereken, digitális tereken megjelenni keresztényként. Hogyan látod ezt a fajta megjelenésnek a munkáját, mennyire tud beépülni azzal, hogy embereket érjen a keresztény tartalom?
Nyilván az embereket ott kell keresni, ahol vannak, ahol az idejük legnagyobb részét töltik, és nem szerettük volna parlagon hagyni az online teret. Magvetés évében fontos elmondani azt, hogy nem csupán abban a földben végezhető magvetés, ami kézzel fogható, nem csupán az organikusan elérhető embereket kell elérnünk egyházként vagy keresztényekként, hanem meg kell próbálnunk elérni azokat, akik picit távolabb vannak gyülekezettől, egyháztól, közösségtől, legyen ez a távolság kilométerben, méterben mérhető, vagy egy lelki távolság. Úgy tapasztaltuk meg, hogy pont a blog eszköze segített azoknak, akik talán lelkileg távolodtak el a helyi közösségtől, egy picit visszatalálni és újra kapcsolódni. Úgyhogy mi nem versenyeztünk és nem versenyezünk senkivel, mert a versenynek mindig az a vége, hogy összehasonlítások születnek, és vagy elmarasztaljuk, vagy túldicsérjük magunkat, viszont igyekszünk ott megtalálni az olvasóinkat és leendő olvasóinkat, ahol éppen vannak, és hogyha valakinek csak egy lépést segítünk az ő hitének fejlődésében, erősödésében, mi már akkor győztünk. Tehát nincs verseny, győzelem van.
Mennyire kihívás ma ebben a nagy digitális zajban mélyebb tartalmakat közölni, és ténylegesen elérni az ifjúságot, hiszen ez szerintem egy óriási feladat.
Hát igen, ez egy nagyon-nagyon nagy kihívás, amivel küzdünk napról napra, és számunkra is kérdés egyébként, hogy mennyire tudjuk elérni a fiatalságot, mivel azt látjuk, hogy csökken a figyelem, és csökken az elolvasható karakter mennyiség, ezért inkább arra törekszünk, hogy az írásaink gondolatébresztőek, és nem kifejtősek, vagy kivesézőek legyenek. Arra törekszünk például ezzel a bőti sorozatunkkal is, hogy 2 darab percbe beleférjen az az elmélkedés, amivel elindítunk. Legyen ez egy szikra, mondjuk úgy, mint ahogy az autóban is szükség van egy szikrára, hogy belobbanjon az üzemanyag. Legyen ez egy szikra, amivel elindulhat valami az olvasóban. És hát nagyon reméljük, hogy akiket elérünk, azokban elindul valami, mert nem csupán a fiatalok a célközönségünk most már. Hogyha az oldalunk algoritmusát nézzük, akkor a célközönségünk a 20-30 évesektől elkezdett inkább eltolódni, akár a 40 és 50 évesek felé is. Úgyhogy egyáltalán nem szeretnénk magunkat úgy látni, mint akik csak a fiataloknak posztolnak. Szeretnénk mindenkinek nyújtani valamit azáltal, amit Istentől kaptunk.
Egy-két elérhetőséget mondjunk el, és a megjelenésnek az időpontját, ugye hetente 3 alkalommal jelentek meg új anyaggal, és egy pedig egy visszatekintő, erről mesékelek nekünk még azért.
Így van. Érdemes folyamatosan nézni a Tesó blog oldalát, hiszen 12 év alatt felgyűlt annyi tartalmunk, archivált tartalmunk, illetve a régi Tesó újságnak is ott vannak az archivált részei, hogy minden nap talál valami frisset, finomat csemegézni magának az ember. Akár még a régi tartalmakat is érdemes újra elolvasni. De hetente 3-szor igyekszünk jelentkezni egy átlagos héten friss tartalommal. Kedden, pénteken és vasárnap van posztnapunk. Csütörtökön pedig mindig egy régebbi tartalmat osztunk meg. Ez követhető a közösségi média felületünkön, illetve igyekszünk, hogy mindig frissüljön valamire, valamennyire a blog tartalma. De még egyszer szeretettel biztatok mindenkit arra, hogy csemegézzen az elmúlt 12 év terméséből, hiszen lehet, hogy ott érik éppen aktuális üzenetek, amik megíródtak néhány éve, és most elolvasva esik le valami belőle. Én nagyon sokszor élem meg ezt, amikor egy szerkesztőtársamnak, vagy akár a saját magam írását előveszem, és így csapok a fejemre, hogy hol voltam én lelkileg, agyban, gondolatban 2 évvel ezelőtt. Nem 12 év, 2 évvel ezelőtt, és hálát adok azért, hogy azóta értem, azóta megértettem új dolgokat, hogy érdemes ezt a kincses bányát felfedezni. És erre biztatlak titeket is.
Az elmúlt 12 év azt mutatja, hogy van igény a hiteles, keresztény értékrendű online tartalomra. A Tesó blog ma is igyekszik megszólítani és gondolkodásra hívni olvasóit. Laskoti Zoltánnal, a Tesó blog főszerkesztőjével beszélgettünk a jubileum kapcsán.
All praise to God the Father, all praise to Christ.
Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Az anyaország. Jó hangulatban és áldottan telt az este a nagyecsedi református kistemplomban február 12-én. Idén itt rendezték meg ugyanis a Szatmári Református Egyházmegye házasság heti programjának egyik fontos alkalmát. Az eseményen igei gondolatokkal szolgált Besztercei András lelkipásztor a Debrecen nagytemplomi református egyházközségből. A rendhagyó összejövetelen Szalai Kont Esperes, a Szatmári Református Egyházmegye vezetője a házaspárokra kérte Isten áldását, majd kerek azt a beszélgetés következett. Az eseményt követően Besztercei András lelkipásztorral a házasság fontosságáról beszélgetett Széles Szabolcs.
Milyen érzésekkel fog távozni Nagyecsedről majd Debrecenbe, hiszen azért egy olyan estén vagyunk túl, amely 100 ember részvételével úgy gondolom jó hangulatban, de mégis egy központi üzenetet tartalmazott, amely a házasság fontosságáról szólt.
Nagyon jó érzéssel fogok hazamenni, így röviden ennyi a válaszom, de azért persze ennél többet is mondok. Azért mindig, ahogy ezt el is mondtam a templomba a gyülekezetnek, minden lelkipásztor bizonyára nagyon szereti, amikor a feleségével való beszélgetés 100 ember hallgatja, és számomra nagyon megragadó volt az egész alkalomnak a meghittsége, ugyanakkor a lazasága. Mert lehet a házasságról, a hűségről, a szabadságról nagyon pátososan és nagyon földhöz ragadt módon beszélni. Két véglet. De úgy, hogy komolyan is beszéljünk, de mégis érthető legyen mindenki számára, én azt gondolom, hogy ez az alkalom ez jó volt erre. És akár a Gergő művész úr, akár a mi gondolataink, akár Esperes úr áldása, ami elhangzott, szerintem mind-mind több oldalról tudta megközelíteni azt, hogy mit jelent a hűség szabadsága a házasság hete alkalmából.
A házasság hete visszatérő, mindig központi téma Valentin nap közelettével, de nyilván nem erre a napra akarjuk helyezni a hangsúlyt, hanem arra, hogy 2008-tól Magyarországon is erre odafigyelnek a keresztény egyházak, a civil szervezetek, és a fontosságára hívják fel a figyelmet, és gondolom, nagy tiszteletű úr, hogy vállalta a kedves feleségével ezt a fajta szolgálatot. Ez egy különleges szolgálat abból a szemszögből, hogy itt nem egy igehirdetésen keresztül kellett szólni a gyülekezethez, hanem be kellett engedni a család belső terébe az ott lévő gyülekezeti tagokat, és olyan információkat megosztani, amelyeket nem mindenki tudhat, csak nyilván a házas felek.
Így van pontosan. Ebben nem is vagyunk egyformák a feleségemmel se. Nekem ugye lelkipásztorként valahol a hivatásomnak a része az, hogy folyamatosan kiállok sok ember elé, és beszélek valami gondolatot átadok. Ő ugyan pedagógus, de akkor se ilyen keretek között szokta megosztani a gondolatait, és valóban ez nem egy könnyű terep ebből a szempontból. De én azt gondolom, hogy pont ezek az alkalmak alkalmasak arra, hogy még közelebb kerüljünk mi lelkipásztorok, vagy lelkés családok, mindazokhoz a családokhoz, akik, bocsánat, de árgus szemekkel figyelnek minket. És pont ezek az alkalmak alkalmasak arra, hogy megmutassuk, hogy a mi küzdelmeink semmiben nem különböznek az ő küzdelmeiktől, akár a családi életre, akár a házas életre, akár bármilyen közösségi életre vonatkoztatjuk ezeket. Tehát mi lelkipásztor családok ugyanúgy megélünk mélységeket, ugyanúgy megélünk magasságokat, és ugyanúgy megküzdünk kísértésekkel, ugyanúgy elbukunk, ugyanúgy felállunk, tehát ugyanazt az életet éljük, mint bármilyen ember. Talán annyiban van nekünk mégis mondani valunk, hogy ha az elbukásból fölálltunk, akkor ez egy alkalom arra, hogy bizonyságot tegyünk arról, hogy miért sikerült fölállni. És ez az este is erre most jó alkalom volt, hogy tulajdonképpen bizonyságot lehetett tenni. Nem a szószéki fordulatokkal és szavakkal és szószéki pátosszal, hanem tényleg a köznyelven és egyszerű szavakkal, hogy ezt minél többen is mindenki megértse.
Láttam a közönség soraiból, bocsánat, a gyülekezet soraiból, hogy nagy bólogatások is voltak a jó ízű nevetések mellett, hiszen az életszerű helyzetekből mindenki olykor magára ismert, vagy a párjára ismert, és azok az őszinte bizonyságtételek, megnyilvánulások, amelyek akár nagytiszteletű úrék részéről, vagy Olá Gergő részéről megtörtént, hiszen ő is elmondta, hogy 2012-től, mikor ismerté vált, mint énekes, akkor nagyon sokat dolgozott, és a házassága válságba került, és éppen ezért fontos a szeretet nyelv, amit minden házasságban kifejlesztenek a párok. És tiszteletes úr említette, hogy 4 fiúk van, és itt a fiúknál az ölelés vált be, az ölelésnek a receptje, és pont ma van az ölelés világnapja, ezen mosolyogtam, csak azt már nem hoztam be beszéd témában, hogy akkor az öleléssel, vagy egy kedves szóval, magával a kommunikációval nagyon sokat lehet javítani, vagy erősíteni egy kapcsolaton.
Így van. A mi családunkban ez, ahogy el is mondtam a beszélgetéskor is, ez egy először egy ilyen kényszernek indult, mert a legkisebb fiam az nem tudta elviselni, hogy megpuszíják a szüleitől se, meg senkitől se tudta elviselni. És ugye mi erősebbek tartozunk azzal, hogy a gyengék gyengeségeit hordozzuk, és akkor vezettük be a családunkba az ölelést. Azóta is, évtizedek óta mi ezt gyakoroljuk, és rájöttünk, hogy ez mennyivel, hát jobb, nálunk bejött, és hogy mennyire jó ez a mi számunkra, és mennyire meghitt, és mennyire bensőséges, nem válik formálissá, én azt érzem. A gyermekeinket, a legidősebbet is beszámítva már 30 éve öleljük, és az jól működik a mi esetünkben. Én ezt nagyon fontosnak tartom, és azt a részét az ölelésnek, ami kicsit a testbeszéd, kicsit az érzelem kimutatás, kicsit a kommunikáció titka, hogy ne rejtsük véka alá érzéseinket. Akár negatív az az érzés, akár pozitív az az érzés. Ezt osszuk meg egymással. Ott a végén a nagy kérdés elhangzott, hogy na, akkor milyen tanácsot tudunk adni. Aki ott volt, a végső tanácsomat is hallotta, most azt nem mondom el. Nekem egyik legfontosabb tanács, amit tudok adni, vagy tudtam volna adni, az pont a kommunikációra vonatkozik, hogy igyekezzünk otthon megosztani a házastársunkkal, a párunkkal mindazokat a gondolatainkat, érzéseinket, amelyek nyomasztanak, amiket ki akarok magamból adni, mert ennek én azt gondolom, hogy ott van a helye, és nem máshol.
Egy kicsit megmosolyogtam azt, hogy Olá Gergőjék, a kedves feleségével, Nikivel 17 éve házasok, nagy tisztelet úrik, már majdnem a duplája, 33 éve házasok, és amikor véget ért az este, akkor azt mondta a párom, hogy egyet nem kérdeztél. Mondom, mit? Hát, hogy mi a hosszú házasságnak a titka? De mondom, ezt a titkot keresi mindenki. Erre mit válaszolna a nagy tiszteletű úr?
Az, hogy a 33 év nem kevés, de még nem hosszú házasság. Szóval a titkát én nem fogom tudni megmondani. Szerintem, ahogy abban az igei gondolat kis csomagban, amit hoztam a gyülekezetnek az alkalom elején, felsoroltam a Kolossi levélből nagyon sok olyan tulajdonságot, az irgalom, a szeretet, a megbocsátás, a könyörület, az alázat, a béketűrés. Én azt gondolom, hogy a hosszú házasság titka ezeknek nem csak a kimondása, hanem a mindennapi gyakorlása. Az, hogy ne gondoljam, hogy csak mindig nekem van igazam. Ne akarjak minden helyzetből én győztesen kijönni.
De a hit mindenképpen kell hozzá, nem csak mint lelkipásztortól kérdezem, hiszen egy olyan fundamentum, egy olyan alap, amire csak építeni lehet, mint a házat.
Így van, ezt mi is így éljük meg, mert akár magasság, akár mélység, akár a biblikus gondolattal is élve, ez az a fundamentum, az a biztos alap, az a sziklaszírt, az a szikla alap, amire építeni lehet. Ez a hűség mellett ott a hit, természetesen. A hit, ha biblikusan is gondolkodok, már pedig nekem úgy kell gondolkodnom, akkor nagyon fontos az, hogy a Biblia, amikor ilyen érzésekről is beszél, és fogalmakról beszél, akkor soha nem tisztán úgymond a szívindulatait akarja az embernek elmagyarázni. A szeretettel se, a hittel se például. Mindig ott van mögötte az ebből fakadó cselekedet. Ez a jelentés komplex. A szeretetben ott van az érzelmi felindulás, de ott van a szeretetből jövő cselekedet. A hitben is ott van ennek a szónak a jelentésében, ott van az a bizonyos tudás és bizalom, ami a hitben tartalma, de ott van a hitből fakadó cselekedet is. Ezért tartom csodálatosnak a bibliai szavaknak ezt a fajta kibontását, jelentéstartalmát, mert mindig túlmutatnak egy érzésen, mindig arra ösztönöznek, hogy tettekben mutasd meg, hogy milyen vagy. És a hitnek az egyik tette, megnyilvánulása pont a szövetségi hűség. Az, hogy én ha reped, akkor is veled akarok maradni.
A házasság hete 2026-ban február 8-tól 15-ig tartott, vasárnaptól vasárnapig, tehát nyilván a házasság hete csak felhívja a házasság fontosságára és a család fontosságára figyelmet, de nem ez a hét fogja meghatározni, és éppen azért is mondom ezt, hiszen a házasság hetén túl is működnie kell a házasságoknak, már pedig az emberi kapcsolatokat én most azt érzékelem a 21. században, a mobilitás jellemzi, hogy mit értek ez alatt, nagyon gyorsan cserélődnek a kapcsolatok. Ha valami nem megy, akkor nem meg akarom erősíteni vagy javítani, vagy megérteni, hogy mi a probléma, hanem akkor én távoztam, és ott hagytam magam mögött, keresve mindig az új reményében a jobbat, a megfelelőbbet, a tökéletesebbet, tehát ezek nem végső megoldások.
A mobilitás mellett valóban, hogy mindig tovább lépek, tovább megyek, úgy gondolom, hogy abba gyökerezik, hogy egy olyan fogyasztói társadalomban élünk, melyben ami elromlik, azt már nem javítjuk, hanem kidobjuk, és újat veszünk. Ez más, mint a mobilitás egy picit. Hasonló hozzá, de más. És ez a fajta attitűd, ez gyökeret vert a kapcsolatainkban is. Ha valami nem működik és elromlik, akkor kidobom és veszek egy újat. Ez a probléma. Ez pedig, mivel világtrend és egy kulturális szövődménye ennek a közösségnek, ennek a mai modern közösségnek, közösségnek, ha mondjuk Nyugat-Európát tekintem, vagy egyáltalán nyugati kultúrába gyökerező országokat tekintem, akkor nem lehet megállítani csak úgy, hogyha tudatosan visszaforgatom és visszafordítom, és azt mondom, hogy attól, hogy valami elromlott, attól még azt meg lehet javítani.
Végezetül akkor egy jó tanács a javításhoz.
A javításhoz, hát ami elhangzott az előbb a kérdés, hogy mi a jó házasság titka, az, hogy valóban úgy kell megélnünk a hétköznapjainkat, és minden nap úgy kell fölébrednünk, hogy hálásak vagyunk az életünkért, és hálásak vagyunk azokért a társainkért, akiket Isten mellénk rendelt. És a hála az egy nagyon jó javítószer.
Az elmúlt percekben Besztercei András lelkipásztorral beszélgettünk.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl. Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Erdély. Európa 7 legveszélyeztetettebb örökségi helyszíne közé került az Őralja Boldogfalvi Református templom. A program szakértőket mozgósít és megakadályozza a szakszerűtlen beavatkozásokat, illetve elősegíti a köz- és magánszférából érkező támogatások és finanszírozások biztosítását. A programról, annak működéséről és céljáról Magsai Ádám örökségvédelmi szakember, a Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság elnöke, az M&M Design tervezőiroda tulajdonosa és vezetője beszél. A riporter Pilbák Kincső.
1999 óta foglalkozik veszélyeztetett műemlékek dokumentálásával és megmentésének előkészítésével. Európa 7 legveszélyeztetettebb örökségi helyszíne közé került 2026-ban az Őralja Boldogfalvi Református templom. A helyszínt a kolozsvári Kelemen Lajos épített örökségvédelmi társaság jelölte. Ön a társaság elnökeként bemutatná a programot, annak feltételeit, célját?
Igen, természetesen, tehát a 7 most endangered, magyarul a 7 legveszélyeztetettebb, az Európa Nostra egyik legfontosabb európai programja, amely a legsérülékenyebb örökségi helyszínekre irányítja rá a figyelmet, és szakmai segítséget mozgósít. Kihangsúlyoznám, hogy itt nem egy pályázati díjról, kitüntetésről van szó, hanem egy mentési folyamat elindításáról. A kiválasztott 7 helyszínhez nemzetközi szakértői csapat kapcsolódik, ellátogattak majd a terepre, és velünk együtt konkrét beavatkozási javaslatokat tesznek, aminek alapján folytathatjuk a munkálatokat. A program az European Investment Bank Institute, tehát az Európai Befektetési Bank támogatásával működik, és a helyszínek 10.000 eurós ösztönző támogatása is jogosultak, ami a sürgős lépések és a tervezés elindítását segítheti. A cél összefogni a helyi tulajdonost, a közösséget, az intézményeket és az európai szakértelmet, hogy a vízhelyzetet hosszú távon fenntarthatóan megmenthessük.
Mit tudunk a templomról, hogyan válhatott a programnak a részévé?
Hát az Őralja Boldogfalvi Református templom a Hátszeg vidékén, Hunyad megyében található, 13. század végén épült, és a román korai gótika átmenetét mutatja. Különleges értéke a több korszakból származó középkori falképek együttese, amelyek ritkák és rendkívül sérülékenyek. A program részévé úgy válhatott, hogy a Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság jelölést készített, a helyi egyház és közösségi szereplőkkel egyeztetve, és bemutattuk a helyszín európai jelentőségű, ugyanakkor fokozatosan állagromlás fenyegeti. Az Európa Nostra értékelése alapján a templom megfelelt a fő szempontoknak: jelentőség, kockázat mértéke, a közösség elköteleződése és a reális mentési potenciál.
A felújításhoz átfogó rehabilitációs projektet javasoltak. Ez a projekt mit tartalmaz, mire lehet számítani?
Tehát mi ennek az épületnek a felújításával kapcsolatosan benyújtottunk már egy pályázatot tavaly a Istituto Național a Patrimoniului, tehát igazából a romániai hivatalos műemlékvédelmi szervezethez, intézményhez, ahova elkészítettük ezt a munkálat összefoglalót igazából, hogy mire lenne szükséges. Az érdekesség az, hogy én 1999 óta ismerem, foglalkozom kisebb-nagyobb akciók keretén belül a templommal, és ennek az ismeretanyagnak a birtokában állítottuk össze a következőt. Tehát a javasolt rehabilitáció felújítás lényege az, hogy először a kiváltó okokat kezeljük, és csak utána a legérzékenyebb értékeket. Ez általában 4 lépcsős folyamat. Itt zárójelben elmondanám, hogy ez egyértelmű azután történik, miután minden engedély meg műemlékes jóváhagyás megtörténik. Az első az azonnali állapotfelmérés és monitoring, pontos diagnózis, nedvesség és repedésvizsgálatok, tartószerkezeti szakvélemény és a igazából megelőző védelmi lépéseknek az összeírása. A víz, az esővíz és az esővíz megakadályozásának a bejutása a tetőszerkezetbe, ez a következő lépés, hiszen ha a épület ázik, akkor tovább romlik. 2004-ben volt utoljára zsindely cserélve az épületen, de az a legutolsó szemlevételezéskor kiderült, hogy nagyon rossz állapotban van ismét. A harmadik a falképek szakszerű konzerválása, stabilizálás, tisztítás, konzerválás és dokumentálás. Itt is történtek már korábban lépések, és a szakemberek már összeállítottak egy igazából egy falkép restaurálási stratégiát, tervet, aminek részben a minisztérium által is jóváhagyott engedéllyel rendelkezik. A negyedik a hosszú távú fenntartási terv, tehát igazából a rendszeres karbantartás biztosítása, az üzemeltetési rend és a felelősségek és a finanszírozási útvonal. Tehát nagyon nehéz feladat egy olyan gyülekezetnél a karbantartásról és az üzemeltetésről beszélni, ahol sajnos csak 5 főből áll a gyülekezet, és ezért szükséges a társadalmi és a civil szféra összefogása, hogy a hosszú távú fenntarthatóságot biztosítani lehessen. A program következő szakaszában az Európa Nostra és az Európai Befektetési Bank szakértői majd a helyszíne látogatnak, és egy jelentést készítünk közösen, és ez segít a beavatkozások prioritásának kijelölésében és a nagyobb finanszírozások előkészítésében.
A Kolozsvári Szent Mihály templom helyreállításának programkoordinátoraként önnek már van tapasztalata a hasonló projekt levezetésében. Mit ezek a tapasztalatok?
Igen, nem csak a Szent Mihály templomra térnék ki, mert az igazából egy nagyvárosi, nagyon jelentős, nagy gyülekezettel rendelkező épület. Megemlíteném a ugyanilyen sorsú épületeket, mint például a Maros Szent Imrei református templom, az Algyógyi körkápolna, ahol egy ilyen lépéssorozat következtében végre ott is sikerült igazából megmenteni az enyészettől, és életet vinni ezekbe a templomokba is. És hát figyelemfelkeltés, egyértelműen cselekvés kell, hogy kövesse. Tehát ez a Őraja Boldogfalvi templom esetében ezt a következtetést vonhatom le, hogy most akkor teljes gőzzel kihasználva ennek a úgymond lehetőségét, hogy Európa szeme elé kerültünk, és remélhetőleg nagyon sokan a hátunk mögé állnak szakmai és anyagi támogatással. Annyit szeretnék elmondani és köszönetet mondani a Román Kulturális Minisztériumnak, hogy a eredmény hirdetés bejelentése után a gyors reakciót és a felajánlott támogatás segítséget. Nagyon értékelendő ez a gyors reakció, és még egyszer csak egy köszönetet tudok mondani. Köszönöm.
Az elmúlt percekben Pilbák Kincs összeállítását hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. This the power.
lie.